Jó napot kívánok, kedves kolléganők, kedves kolléga urak! Tűz! Jó napot kívánok! Kérem tisztelettel, kaptunk egy szuvenírt, egy darab aszfaltot, egy aszfalt próbatestet. Mit lát rajta, kolléga úr?
Aszfalt.
Örülök a szakszerű és hangos megfogalmazásnak, még egyszer. Ez egy aszfalt, de mégis mit lehet? Hát valamit mondani kellene róla, leírni, jellemezni, mit tud, mit?
Vannak benne nagyobb szemcsék, kisebb szemcsék, tudod, én van mit.
Kiváló, igen. És ezeket a szemcséket mi ragasztja össze?
Kötőanyag.
Kötőanyag. És hogyan nevezzük egész kutya közönség? Bitumen. És mi a mai előadás témája?
Útépítés bitumen.
Kiváló, egész kiváló válasz volt. Kolléga úr, sok kőanyag szemcse van ebbe az aszfaltba, ugye? Fehér színű, ezt elárulom, hogy ez gánti dolomit. Lehetne ugye mészkő is, de ez gánti dolomit. Lát benne egy kis, mindenfajta méretűt. Mennyi lehet ebbe az aszfaltba tömegarány szerint a kőanyag mennyisége, illetve a bitumen mennyisége? Tessék tippelni nekem. Nincs időnk, mert nagyon nagy az anyag.
60-40.
Jó, mi a 60? Más tipp, kolléga úr? 70-30, 70 kő 30 bitumen. Kollégina, egy harmadik tippet mondana nekünk?
65-35.
Nem hallom.
65-35.
Jó, beállt a két kolléga közé, mit nem mondjak. Hát állati rossz tippek. Hihetetlenül rossz tippek. Ez körülbelül 95 tömegszázalékban, tömegarányban. 98. Kőanyag. Ebben az aszfaltnál mindenfajta méret van ám benne. És mindösszesen 5% a bitumen. Tömegszázalékról beszélünk. Nagyon-nagyon fontos. És ez az 5% bitumen bevon minden egyes szemcsét, nagyon elméletileg, nagyon elvileg 10-15 mikron vastag bitumenfilmmel. És ebből a sok szemcséből összeragasztja őket, összetartja őket. Hát, kialakul egy építőanyag. Nem is akármilyen építőanyag, egy olyan, amit egy útra építünk be, egy útpálya szerkezetbe építünk be, és kérem szépen télen mínusz 20 fokon, nyáron, meg fekete anyag lévén és az Isten melegét magába szívva, egy ilyen jó kis szeptember végé, vagy október elejei, mi van most október 5, ugye banánérlelő napon, föl tud ám melegedni 50-60 fokra ez az aszfalt réteg, ott a pályaszerkezetben. És kérem szépen, túl azon, hogy ilyen szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak kell megfelelnie, közben döngenek rajta a tridemek, ezek a egytengelyű, ugye három egyes tengelyen lévő kamionok, akár 44 tonna összsúllyal, össztömeggel. Kérem szépen, ebből következik, hogy ez a kevéske kötőanyag, hát az nagyon nem mindegy, hogy mi, milyen minőségű és milyen teljesítményű. Ezt próbáljuk tehát a mai órán valahogyan körbejárni, hogy ez a fránya bitumen micsoda is, és hát tulajdonképpen milyen bitumen féleségeket használunk, a különféle aszfaltok gyártásához, építéséhez. Minden ellenkező híresztelés ellenére a világon még mindig van 50 évre elegendő kőolajkészlet, és ez a kőolaj készletet persze fel kell hozni, ugye kollégina biztos látott egy-két ilyen jó kis amerikai ilyen Jock Ewing zsánerű filmet, ugye a texasi farmer a marha nagy csákányával belevág a földbe, és akkor felspriccel az olaj, és akkor ott van az ujjongás. De kérem tisztelettel, ezek az idők elmúltak, most már ilyen 3-4-5 ezer méter mélyről hozzák fel a nyers olajat, és feldolgozzák hajtóanyaggá elsősorban. És amikor feldolgozzák ezt hajtóanyaggá, kenőanyagokká, úgynevezett fehér árukká és kenőanyagokká, a kőolaj feldolgozás során mindig marad egy úgynevezett fenéktermék, egy alja, mint amikor pálinkát desztillálnak, ugye ott is marad a cefréből ott valami alul. Hát ezt úgy hívjuk, hogy ez a gudron. Tehát a kőolaj feldolgozása során keletkezik a gudron. Méghozzá oly módon keletkezik, hogy ledesztillálják a kőolajat, majd mindjárt látunk képeket, hogy hogyan. És ezeket a mai útépítési bitumeneket a gudron fuvatásával, majd a fuvatott gudronnak, tulajdonképpen a keletkezett gudronnal való különböző részarányú keveréseivel állítják elő. De nem csak ilyen, ezek az útépítési bitumenek. De nem csak útépítési bitumeneket állítunk ma már elő, hanem más termékeket, ezek bitumenes alapú termékek, ilyenek a higított bitumenek, és ilyenek a bitumen emulziók. Ezek tehát mind-mind az aszfalt gyártásának, építésének a kötőanyagai, útépítési alapanyagok. Nagyon tudni kell, és nagyon meg kell jegyezni azt, hogy ez az útépítési bitumen, amit itt most minden egyes szemcsén durván 10 mikron vastagságban láthatunk, vagy nem láthatunk, de így van, ez kérem szépen úgynevezett viszkoelasztikus tulajdonságú, ezt nagyon meg kell jegyezni, hogy viszkoelasztikus tulajdonságú, szénhidrogénekből felépülő, úgynevezett, van egy háttérzaj, és nem igazán jó ám ez nekem. Tehát szénhidrogénekből felépülő nagy molekulájú szerves anyag, ezek a szénhidrogének úgynevezett alifás és aromás szénhidrogének, de ilyen bitumenben van más dolog is, nem csak szén és hidrogén, hanem van oxigén, van kén és van nitrogén is. Egy nagyon nehezen leírható, bonyolult kolloid, úgynevezett kolloid anyagról van szó. Az építőmérnök számára, nem a vegyészmérnök, hanem az építőmérnök számára mondjuk elegendő, hogyha annyit jegyez meg a bitumenről, hogy ugye különféle szénhidrogén vegyületfajtákból épül fel, és tulajdonképpen ezeknek a különböző szénhidrogéneknek három nagy csoportját nevezzük meg, az úgynevezett aszfaltének. Ezek az aszfaltének nagy molekula súlyú, vagy nagy molekula tömegű, ugye ezt nem kell magyarázzam micsoda, 12 ezer mol tömegig elmenő olyan szénhidrogének, amelyben a szénnek és a hidrogénnek az aránya 4:1. Ezek a legnagyobb molekula súlyú anyagok az aszfaltének. Aztán ott vannak a gyanták, ezek közül egy finomabb felosztásban megkülönböztetünk, még jó lenne talán, ha azt is elhúznák, megkülönböztetünk aszfalt és olajgyantákat, és ezek az aszfalt és olajgyanták ebbe a nagy morsúlyú aszfaltémbe peptizálódott, mondják így, az körülbelül azt jelenti, hogy úgy átitatott, mint amikor a mondjuk kenyeret a rumba mártunk rosszabb, vagy a tejbe, vagy nem tudom mibe. Szóval körülbelül úgy átitatódik ezekkel az olajgyantákkal. És van még egy olajos rész, ami viszont a gyantákba oldódik. Ez már kisebb mol tömegű, 500 ezres mol tömegű vegyületcsoport. Ezeknél a szénnek és a hidrogénnek az aránya megfordul, a 4:1 helyett 1:4 válik. Kérem szépen, alapvető célja a kőolajfeldolgozó iparnak, hogy 100%-osan feldolgozza a kőolajat hajtóanyagokká, kenőanyagokká, és kérem szépen, ez próbálja is, különösen mostanság, mert az a bitumen, amiről az imént itt szóltunk, hogy Texasban, meg Mexikóban, Ebánóban ugye bevágtak a földbe, és föltört a kőolaj, az egy úgynevezett sűrű, nagy viszkozitású kőolaj volt. Ezek a készletek elfogytak szerte a világon, ezért ma 3-4 méter mélyről termelik ki, és ezek az úgynevezett könnyű olajak. Amíg a sűrű olajok mindösszesen 40%-át tudták hajtóanyagnak, benzinnek, gázolajnak, kerozol, stb. Feldolgozni, ugye addig ezeknek a vékony, kisviszkozitású, mai nagy mélységből felhozott olajok 90%-a könnyen feldolgozható hajtóanyaggá. Tulajdonképpen ez egy szerencse történetnek látszik, de nem az aszfalt technológia szempontjából. Maradt 10%, tehát olyan maradék, amely maradékot, hát két eset van, vagy tovább feldolgozzák, vagy bitumen gyártanak belőle. Még egyszer mondom, lehet tovább feldolgozni, nagy áron, úgynevezett katalitikus krakkolási eljárásokkal. Nem tudom, mennyire ismerik a történetet, de hát Magyarországon 1938-ban, 39-ben barna szénből is csináltak benzint. Az egy más kérdés, hogy milyen áron. Ugyanígy a kőolajfeldolgozás gudronjából is lehetne. Hát általában azért ezt megtartják fenékterméknek, és elsősorban bitumengyártás céljaira használják a kőolajfeldolgozásnak a fenéktermékét. Hát itt látunk ugye egy elvi folyamatábrát, német nyelven sajnos, de hát nem lesz nehéz megfejtenünk. Ugye van az a nyers olaj, bejön egy úgynevezett csőkemencébe, felmelegítik, és egy úgynevezett atmoszférikus desztilláció alá vetik. Az itt keletkező fenékterméket hívják pakurának. Ezt a pakurát el lehet égetni, ezt tették például a 70-es években Szászhalombattán, és ezt tették például az Esso Hamburgnál is már ugye nagyon korai időszakban, vagy a egykori NDK-ba, de hát tovább lehet feldolgozni, és inkább ez a célszerű. Nevezetesen egy vákumdesztilláció alá vetik. A vákumdesztilláció alján ugye jön létre az úgynevezett fenéktermék, ez a bizonyos gudron. Na most ez lehet mély vákumú, nagy vákumú desztilláció, tehát itt van tulajdonképpen az úgynevezett vákumbitumen. Ezt a vákumbitument fuvatják, ugye ebből lesz az úgynevezett fuvatott bitumen, mindjárt rátérünk, hogy ez mi, és hogyha még adnak ehhez a fuvatott bitumenhez, illetőleg a vákum bitumen és a fuvatott bitumen keverékéhez valamilyen oldószert, akkor készíthetnek belőle úgynevezett higított bitument. Kérem szépen, ennek a gudronnak, ugye, amit a vákumdesztillációval nyerünk, hát ez már egy jó sűrű kötőanyag, de hát ennek még a ragasztó képessége, meg hát egyáltalán a viszkozitása olyan, hogy nyári nagy melegekben ez könnyen megpuhul, nem tartja össze az ásványi szemcséket, tehát ez a úgynevezett gudron, ez kérem szépen ilyen 32-35 fokos lágyuláspont, hogy mi ez a lágyuláspont, később majd fogjuk látni. És kérem szépen, ugye ezt oxidáljuk, és ez az oxidált bitument, fuvatott bitument, a fuvató reaktorból kilépve, ebből a 32-35 fokos gudromból képződik 75-85 fokos lágyuláspontú, ez már nagyon nagy viszkozitású, szobahőmérsékleten szilárdnak tűnő anyag, és kérem szépen, ezeket kevergetik egymással különböző részarányba. Ezt a bitumen sok célra használják, képzeljék el, hogy maguk még nagyon fiatalok voltak, talán még meg se voltak, amikor Magyarországon évi 200 ezer tonna bitument, ilyen fuvatott bitument használtak fel, például brikettgyártási célra. Ugye a szénport azt összeragasztották vele, ilyen tojásbriketteket, nem tudom, látott-e valaki maguk közül egyáltalán, és ezt bizony elégettük, és erőművekbe, kályhákba, otthon, stb. Stb. Ezekből a bitumenekből ugye képződik az úgynevezett építőipari bitumen. Azt tudni kell, hogy rendkívül jó, tökéletes vízszigetelő hatásúak a bitumenek, és hát tulajdonképpen ugye így állítjuk elő a útépítési célú bitumeneket is. Hát itt látunk egy fuvató reaktort, ami arról szól, hogy a gudront azt beteszik megint egy így nevezett előmelegítő csőkemencébe, bekerül a fuvató reaktorba, ahová komprimált levegő egyirányú áramoltatásával hát fölkeményítik ezt a bizonyos bitument, ebből a fuvató reaktorból vízgőz kilépés van, és úgynevezett polimerizációval, addícióval, kondenzációval. Tulajdonképpen ezek a lágyabb, kisebb molekula súlyú gudron alkotók, ezek összekapcsolódnak, ezzel alakul ki az a molekula szerkezet, ami hát a bitument bitumenné teszi. Hát kérem szépen, milyen anyag ez a bitumen? Egy rendkívül fránya tulajdonságú anyag, mert hát viszkoelasztikus, és tulajdonképpen, ha valami viszkoelasztikus tulajdonságú, akkor tulajdonságát a hőmérsékleti függvény, a hőmérséklet változásának függvényében folyamatosan változtatja, méghozzá reverzibilis jelleggel. Ez nagyon fontos, hogy reverzibilis jelleggel változik a bitumennek a tulajdonsága. Ugye ezt teszi lehetővé, hogy az aszfaltok nagyon könnyen, szinte 100%-os arányba újra hasznosíthatók. Ez a mai korban a modern követelményekkel bizony ugye rendkívül fontos. Az a helyzet, hogy olyan bitument kell tudjunk gyártani és felhasználni egy adott régióban, mondjuk egy országban, mint amilyen mondjuk ez a Kárpát-medence, vagy éppen a mi kis hazánk, amely nyáron nem válik túlzottan viszkózussá, nem lesz nagyon puha, és télen meg nem válik túlzottan rideggé, merevvé, nem lesz törékeny, tehát kettős követelmény van. Ebből a szempontból Magyarország nagyon-nagyon rossz helyzetben van, vagy ebből a szempontból is, de ez nem magyar specialitás, rossz helyre hozott Árpád atyánk e szempontból minket, hanem ez egy földrajzi égövi adottság. Ausztria épp ilyen rossz helyzetben van, Svájc is, és Franciaország középső része, mondjuk ez a masszív centrális épp olyan kutya dolog, mert nagy ez az úgynevezett plasztikus hőtávolság. Tehát a magyar aszfalt technológiának nincs könnyű dolga. Sokkal jobb helyzetben vannak a szicíliaiak ilyen tekintetben, vagy adott esetben a finnek. Tehát amikor aszfaltról beszélünk, kötőanyagokról beszélünk, óhatatlanul is mögötte kell legyen a hőmérséklet. Ez egy nagyon fontos, miután viszkoelasztikus tulajdonságú. Mit is jelent az? Az azt jelenti, hogy alacsony hőmérsékleten, hát elasztikus vagy merev, mondhatjuk azt is, közepes hőmérsékleti tartományba, ami gyakorlatilag ez a közepes hőmérsékleti tartomány a használati hőmérséklet, ahol görögnek ugye az autók az átlagos hőmérséklet környékén, ott elasztikus, plasztikus, és magas hőmérsékleten, 180-200 fokon, ahol gyártjuk az aszfaltot, vagy amely hőmérsékleten ugye készítjük a felületi bevonatot. Ott pedig viszkózos newtoni folyadék majdnem úgy viselkedik, de csak majdnem, mint a víz. Tehát annyira folyékonnyá válik, ilyen a tulajdonsága. A bitumennek magasabb hőmérsékleten, 140-180 fok között kicsi a viszkozitása. Tehát a kicsi viszkozitás az azt jelenti, hogy ott nagyon folyékony. Ha a hőmérséklet csökken természetesen, akkor a viszkozitás radikálisan nő. Ezen az ábrán az absziszán látják a hőmérsékletet a logléptékben, az ordinátán pedig az úgynevezett abszolút viszkozitást. Lehet látni, hogy az alacsony hőmérsékletek, alacsonyabb hőmérsékleteken rendkívül nagy a viszkozitása, ugye? És akkor ahogy elérünk a 100 fok fölé, ugye a viszkozitása rendkívül kicsivé válik, newtoni folyadékba megy át a bitumen. Ezért tudunk aszfaltot gyártani, ezért tudjuk az aszfaltot finisherrel elteríteni, ezért tudjuk az aszfaltot mondjuk 100 fokos hőmérsékleti tartományig tömöríteni, ugye, hengerekkel, finisherrel, illetőleg hengerekkel. Kérem szépen, hát tulajdonképpen ugye van egy ilyen összefüggés a magasabb hőmérsékleti tartományba, a csúsztató feszültség és a hőmérséklet gradiens között. Lényegében ugye eznek alapján a tau csúsztató feszültség, az a sebesség gradiens között van egy valami fajta kapcsolat. Ennek a kapcsolatnak a nagyságát adja meg a viszkozitás, mondjuk a dinamikai viszkozitás. Ebből kifejezve az nem más, mint tau per d. Ez egy elvi dolog, hogy mi ugye ismerjük egy adott hőmérsékletet, vagy adott hőmérsékleti tartományhoz tartozóan a bitumennek a viszkozitását, de kérem szépen, nem is ez érdekel bennünket, mert mi építőmérnökök vagyunk, meg aszfaltgyártók vagyunk, meg aszfaltbeépítők. Bennünket egészen gyakorlati kérdések érdekelnek, ezt meghagyjuk ezt a részt a tudósoknak. Nevezetesen bennünket az érdekel, hogy az alkalmazni kívánt bitumenünk milyen hőmérsékleti tartományba szivattyúzható. Mert megrendelem Százhalombattán, vagy Svehádba, vagy Pozsonyba a bitumenünket, azt le kell szállítani ugye tankautókba az én aszfaltkeverőtelepemre, ott azt le kell fejteni tartályokba, És ezekben a tartályokban mozgatni kell tudnom a bitument. Kérdés, hogy ezt milyen hőmérsékleti tartományban tudom megcsinálni, hát valami fajta bitumentermék esetében. Az is nagyon érdekes, hogy mikor permetezhető ez a bitumen, nyilván egy szivattyúzási hőmérséklethez képest jóval magasabb hőmérsékleten, mert kérem szépen ahhoz, hogy egy aszfalt keverő gépben, annak a keverőteknőjében én ezeket a szemcséket 10 mikron vastag filmmel tudjam bevonni, ezt még egyszer hangsúlyozom, hát ahhoz bizony ennek permetezhető hőmérsékletűnek kell lennie. Hány fok ez? 180? Vagy 200? Vagy 210? Attól függ, milyen bitumen. Aztán egy következő gyakorlati kérdés, hogy valamely bitumennel gyártott aszfaltkeverék milyen hőmérsékleti tartományban, sávban keverhető, tehát az aszfaltkeverő gépem teknőjében milyen hőmérsékletnek kell lennie ahhoz, hogy elő tudjam állítani az aszfaltot. Ezt ugye kocsikra el kell küldenem, ki kell vinni mondjuk 20 kilométerre a beépítés helyszínére az útra. Tehát milyen hőmérsékleti sávba teríthető. És tulajdonképpen amikor a finisher elterítette és az előtömörségét megadta, akkor még nem végleges tömörségen van, tehát a hengerek rohangálnak rajta. Tehát ezeket a hőmérséklet tartományokat most már nekünk útépítőknek kell, hát mondjuk a lehető legjobban ismerni. Ahhoz, hogy ezeket a viszkozitás értékeket meghatározzuk, egy nagyon egyszerű úgynevezett kapillár viszkoziméter kell használni, mondjuk ebbe a viszkozi méterbe, hát tulajdonképpen egy ilyen átfolyási időt lehet meghatározni, és az úgynevezett kinematikai viszkozitást, ennek a mértékegysége milliméter négyzet per szekundum. Amit nekünk nagyon meg kell jegyezni, az az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen bitumen termékről van szó, de ahhoz, hogy permetezhető legyen, ennek a bitumennek ez a bizonyos kinematikai viszkozitása 50 és 100 mm négyzet per szekundum között kell legyen. Az úgynevezett elkeverési vagy keverési viszkozitása, ahol az aszfaltot gyártjuk, megkeverjük a bitument, illetőleg a kőanyagot a bitumennel láthatjuk 150-300 milliméter négyzet per szekundumnál kell lenni, és azt kell tudnom, hogy amikor legyártottam az aszfaltot, akkor a terítés során hát legfeljebb 1000 milliméter négyzet per szekundum viszkozitási állapotú lehet az aszfaltnak a bitumenje, mert különben nem tudom elteríteni, meg nem tudom bedolgozni. Ha ennél mondjuk sokkal magasabb, úgy is mondhatom egyszerű szavakkal, hogy kihűl, nem tudok vele mit kezdeni, elszúrtam a dolgokat, tehát ezeket az értékeket ismerni kell. Ez egy kis túlzással azt mondom maguknak, hogy ez egy 50 éves ábra, de körülbelül annyi lehet. Hát láthatják, hogy itt az absziszán itt van a kinematikai viszkozitás értéke, logléptékben ábrázolt, itt a hőmérsékletek vannak, és itt látjuk, hogy az 50 mm négyzet per szekundum érték a permetezési viszkozitás, itt vannak a keverési viszkozitások, és jóval nagyobb a bitumennek a szivattyúzási viszkozitása. Itt látunk különböző bitumen termékeket. Ezek a bitumen termékek két számjeggyel ellátott régi bitumen termékekről van szó. A 20/30 azt jelenti, hogy ekkora penetrációja, majd fogjuk később látni, ez egy kemény bitument, ez egy nagy viszkozitású terméket jelent. A másik szélsőség egy 150-200-as bitumen, ez pedig ilyen. Egyébként ezeket a bitument használja jobban a mediterrán égővezet, ilyen bitument meg használnak a skandináv államok, tehát látjuk, hogy itt különböző bitument termékek vannak fölvezetve, és hát tessék megnézni, bocsánat, kérek, hogy amíg egy 150x200-as bitumennek a permetezési viszkozitása csak 175 fok, addig egy kemény, egy nagyon kemény bitumennek ugyanez a permetezési viszkozitása az ábra szerint 225 fok. Tehát láthatjuk, hogy különböző bitumen termékekkel valamilyen technológiai műveletet egy aszfalt gyártás során, hát rendkívül eltérő hőmérsékleteken tudunk végrehajtani. Hát ezeket a bitumeneket valamilyen módon meg kell vizsgálni, és hát tulajdonképpen vizsgálatok alapján kell ezeket termékkategóriákba sorolni. Ezekben a termék specifikációkban, szabványokban, útügyi műszaki előírásokban nem ezeket a viszkozitásokat használjuk, hogy mennyi a abszolút viszkozitása, meg a kinematikai viszkozitása. Ezek nehezen végrehajtható vizsgálatok, hanem más jellemzők alapján, más vizsgálatok alapján soroljuk termékcsoportokba a bitumeneket, úgynevezett relatív viszkozitás jellemzők alapján, mert az útépítő ezeket a vizsgálatokat könnyen végre tudja hajtani. Hát ilyen vizsgálat a penetráció, a lágyuláspont, a frázféle töréspont, a duktilitás vizsgálat. Az útépítés nem abból áll, mint itt Magyarországon, hogy vannak csodaklassz aszfaltgyárak, csodaklassz laboratóriumokkal, 50 kilométeres, hát mondjuk gyakorisággal az ország területén. Ez úgy nagyjából Európára is igaz, de mondjuk Kanadában 600 kilométer hosszan építenek utat, vagy a harmadik világba, Indiába, ugye Afrikába. Bizony nincsenek olyan kultúrkörülmények, olyan laboratóriumi körülmények, mint amelyekhez hát úgy elvileg, vagy nem elvileg, de hát úgy gondolatainkban hozzászoknánk. Tehát ezek azok az vizsgálatok, ami alapján mi termékbe soroljuk a különböző bitumeneket. Hát van egyik ilyen vizsgálat, a penetráció. Uram, mit jelent az a szó, hogy penetráció?
Viszkozítás.
Nem. Penetráns, szoktuk mondani. Behatolás jelent. Olyan átható, beható, behatolás az elsődleges jelentése. Kérem szépen! A bitumen, valahogy úgy érzem, hogy nagyon nagy a háttér zaj. Szóval nem tudom, lehet, hogy én vagyok ma szenzitívebb. Szóval kérem tisztelettel, az a helyzet, hogy ez a penetráció azt jelenti, hogy egy 100 g összterhelésű tű egy valamilyen méretű penetrációs edénybe kitöltött bitumenbe 5 másodperc alatt 25 fokon milyen mélyen hatol be szabad eséssel. Kérem szépen, viszkoelasztikus anyag, terhelés nagysága, terhelési idő, és hát természetesen a hőmérséklet. Erről szól a penetráció. Ennél a példánál mondjuk ez a tű lehatol 10 mm mélyre ebben a csészében, ez egyébként 55 mm magasságú, átmérője is olyan, akkor azt mondjuk, hogy ennek a bitumennek a penetrációja 100. Tehát a behatolás mélységet 0,1 mm-ben fejezzük ki. Ez a penetrációs fok, ennek alapján osztályozzuk, vagy soroljuk a bitumenek, különféle bitumeneket különféle termékcsoportba. 100 éve ez a vizsgálat megy, vagy több mint 100 éve ez a penetráció vizsgálat. Ha Kanadába fog praktizálni, akkor is így mér, és hogyha Dél-Afrikába, akkor is, de ha Ausztráliába, akkor is ezt értik bitumen penetráció alatt. Van egy másik vizsgálat, ugye visszamenve ehhez a képbe, ez könnyű belátni, hogy minél kevésbé hatol be, minél kevésbé mélyre hatol be ez a tű, egy adott hőmérsékleten 25 fokon annál keményebb az a bitumen, annál merevebb az a bitumen, annál inkább meleg éghajlaton használható fel aszfaltok gyártásához az a bitumen. A másik ilyen vizsgálat egy úgynevezett gyűrűs golyós lágyuláspont vizsgálat, egy nagyon furcsa herkentyűvel, de még egyszer mondom, hogy ez is 100 éve pontosan ilyen vizsgálat, és a földkerekség minden pontján, attól függetlenül, hogy mondjuk DIN-szabvány szerint, vagy ESTM, vagy ASTO szabvány szerint vizsgálnak. Kérem szépen, arról van szó, onnan gyűrűs, hogy egy ilyen lehetetlen átmérőjű 16 mm, átmérőjű 6,4 mm magasságú gyűrűbe, ami csak 6,35 persze, egy bitumen mintát képezünk. Ez egy elég komplikált laboratóriumi előkészítési dolog. Fognak vele találkozni a laborgyakok során, meg fogják csinálni majd ezt a vizsgálatot. És kérem szépen, az így előkészített mintákat betesszük egy főző pohárba, és van egy lágyuláspont mérő tartály, erre az úgynevezett tárgylemezre helyezzük el az előkészített, tulajdonképpen bitumen korongot. Van egy úgynevezett központosító, egy golyóközpontosító, ez a herkentyű, és tulajdonképpen itt van egy 3-8 colos golyóblis, meg van adva, hogy ennek milyen tömegének kell lenni. Ezek mind angol száz dolgok, onnan ezek a furcsa méretek. Előkészítjük itt így ezeket a mintákat, tehát ez a tárgylemez, ez az alaplemez, az a helyzet, hogy éppen egy incs 25,4 mm mélyen, vagy mélyen van az alaplemez ettől a tárgylemeztől, és föl kell tölteni ezt a tartóállványt úgy, hogy 2 incs magasságú víz fedje a mintát, és az így előkészített dolgot elkezdjük melegíteni, ugye? Elkezd melegedni a víz, ahogy melegszik fel a víz, ez a minta a golyó súlya alatt kezd kihasasodni, szép lassan húzódik lefelé, és egyszer csak leér ide az alaplemezre. És akkor ránézünk arra a hőmérőre, és ezzel a hőmérőn leolvassuk azt, hogy a lágyulás pontja ennek a mintának 52 fok Celsius. Tehát amikor éppen leérkezik. Ugye egy mérés, nem mérés, itt párhuzamos mérésekkel dolgozunk, és ez a lágyulás pont. Láthatják, hogy a lágy bitumenek, azok 50 fok alatti lágyulás pontjúak, a középkemény bitumenek, ez egy régebbi felosztás, nagyjából ma is igaz, azok 50 és 60 fok közöttiek, és a kemény bitumenek azok már 60 fok fölöttiek a lágyulás pontjuk. Van egy, lágyul, ugye? Ez valahol a nyári melegviselkedésére ad valami támpontot nekünk. Na de mi újság télen? télen a bitumen merevvé válik, és ha túl meleg merevvé válik, akkor repedés érzékenyé válik az aszfalt. Ezt is ismernünk kell valamilyen vizsgálattal, és ilyen az úgynevezett frászféle töréspont vizsgálat. Arról van szó e vizsgálatnál, hogy egy alaplemezre, egy ilyen befogó szerkezetnél nagyon vékonyan fölviszünk bitument, betesszük ezt a mintát egy ilyen kettős falú edénybe, itt van egyébként ez a része a frász töréspont meghatározónak, és elkezdjük itt a két edény dupla falú, úgynevezett devár edényben éterelpárologtatásával a hőmérsékletet folyamatosan csökkenteni. Amikor már elég alul vagyunk a hőmérsékleten, mondjuk mínusz 10 foknál, akkor elkezdjük kihajlítani ezt a lemezt. Mondjuk ez az alapállapot a befogott lemeznek, és tessék megnézni, hogy itt jóval nagyobb a húr. Ezzel a tekerő herkentyűvel, ez egy excenteres dolog, ugye kihajlítjuk ezt a lemezkét, és egyszer csak azt vesszük észre, megállapíthatóvá válik, hogy ez a rugalmas acéllemezre fölvitt lehelet, vékony bitumen, filmen repedések jelentkeznek. Megtörik egy valamilyen hőmérsékletre, megreped ez a vékony bitumenfilm, ez a frász töréspont hőmérséklete. Könnyen belátható, hogy ilyen hőmérséklet mellett ez a bitumen, ami az aszfaltunk ragasztóanyaga, kötőanyaga, kérem tisztelettel, hátrepedés érzékenyé válhat az aszfalt. Elvileg az a jó bitumen, amelyiknek minél nagyobb a lágyuláspontja, és minél mindemellett minél mélyebb, alacsonyabb hőmérsékleten van a frász töréspontja. Azt kell világosan látni, hogy más bitument kell használni olyan területeken, ahol nagy, mély, hideg, téli hőmérsékletek alakulnak ki, tehát másképp gondolkozik Finnország az aszfalt technológiáról, mint mondjuk mi, és természetesen másképp, mint Görögország. És természetesen vannak egyes államok, hát elsősorban Ausztria, Svájc és Franciaország, ahol magas hegyek vannak, ugye 2-3 ezer méter magasságokban is van, ott vannak a hegyi utak, tehát nekik ott olyan kötőanyagot kell használni az aszfaltjai gyártásához, amely télen nem hát nagyon repedés érzékel. Van egy úgynevezett duktilitás vizsgálat, ez már nem első körben ilyen relatív viszkozitás mérési vizsgálat, hanem ez a vizsgálat, mit jelent a szó, hogy duktilitás, ki mondja meg nekem, oda van írva a jó sejtem, nincs odaírva. Mi a duktilitás? Duktil. Mondja már hangosabban.
Bitumen-kovályozós.
Nagyon jót mondod, de egyébként a szó maga gyújthatóságot jelent, és valóban arról van szó, hogy a kohéziós tulajdon, a belső összetartó erejére ad valami felvilágosítást. Ennek a vizsgálatnak vannak modern változatai, a force ductility mérés, amikor meg is mérjük ezt, hogy mi ez a dolog. Nagyon fontos egyébként, hát szabvány szerint 25 fokon vizsgáljuk, és képzeljék el, hogy azok a bitumenek, amiket mi mondjuk Magyarországon használunk, egy ilyen nyújthatósági, csinálunk ilyen piskóta formátumú próbatestet belőlük, elkezdjük nyújtani, és bizony ezek a bitumenek 60 centire, 1 méter hosszúra kinyújthatók. Ilyen szép, lassú, 5 mm per perc húzási sebességgel, még egyszer mondom, 60-100 cm hosszúra kinyújtható. Persze, ha nem 25 fok a hőmérséklet, hanem csak 7, akkor ez sokkal, vagy 10, ugye akkor ez sokkal kisebb ez a nyújthatóság. Alacsony hőmérsékleten vagyunk, és ahogy a kollégina nagyon-nagyon helyesen mondta, magának a bitumennek a kohéziós erejére is ad egyfajta felvilágosítást, mert kérem szépen, az egy dolog, hogy ez a bitumenünk tapad a kőanyagokhoz, az egy adhéziós tulajdonság, de amikor az aszfaltot egy erőhatás éri, ami általában nem tisztán nyomóerő, nem tisztán húzóerő, hanem nyíróerő, tehát valami fajta eredőerő, akkor bizony ott annak a megint csak mondom 10-15 mikron vastagságú bitumen filmbe is keletkezik egy erőhatás, amit neki viselnie kell tudni. Megfelelő kohéziójának kell lenni. Ezért egy fontos vizsgálat, maga a duktilitás vizsgálat is. Hát kérem szépen, az a helyzet, hogy szerte a világon, nem is mondtam egyébként a bevezető részbe, de hát vannak ilyen nemzetközi statisztikai adatok, mondjuk ilyen IPCR adatok, amik hát kimondják, hogy a világ útjain valamely pályaszerkezeti rétegként, vagy közbenső rétegként minden egyes útban 90, szóval az utak 95%-ában jelen van a bitumen, mint kötőanyag. Ez egy mai helyzet. Tehát a bitumen az egy domináns, illetőleg hát az aszfaltútépítés az domináns szerte a világon. Kérem szépen, a leggyakrabban az úgynevezett útépítési bitumeneket használjuk. Ezeket nyugati országokban normál bitumen névvel is jelölik mostanság. A meleg és forró eljárásos aszfaltok gyártásához, ezek a hengerelt aszfaltok és öntött aszfaltok, ugye ezeket a fokozatokat mutatja be, még a szünet előtt egy utolsó táblázatot bemutatok. Tehát ma Magyarországon a hengerelt aszfaltok gyártásához ezt a három típusú terméket használjuk, a B, 35, 50, 50, 70 és 70, 100. Ezek tehát névleges penetrációs alsó és felső értékek. Itt láthatjuk a kritériumokat hozzá. Itt láthatjuk az ehhez tartozó lágyuláspontokat. Van tömegváltozás megengedett, ugye az aszfaltgyártás során a bitumen hősokot szenved, nem szenvedhet túl nagyot. Van egy tömegváltozás utáni penetráció változás megengedett érték, lágyuláspontnára is ugyanez vonatkozik. Ugye van egy lobbanáspont, ez nem érdekes az anyag minőség szempontjából, ez egy biztonsági dolog. Oldhatóság. 99%-ba oldhatónak kell lenni valamilyen oldószerbe a bitumennek. Mi a bitumen oldószere? Szomszéd Jóska bácsi összebitumenezi a gatyáját a telken. Megkérdezi magától, hogy mi a fenével lehetne ezt kioldani. Ha? Tudja, mi a jó válasz? Ollóval. De egyébként mivel lehetne? Hát önök ugye most már sok szemeszteres építőmérnök hallgatók, valamit csak kéne mondani, úgy elvárnák. Mivel? Mondja hangosan! Ter? Jó, hát ez azt tudja, mi a terpentin, az egy olyan... Jó, igen, mondjon mást. Mondjon mást. Nem a legjobb oldószer a terpentin, sőt. Mondjon mást. Tessék? Olaj? É, igen, lehet gázolaj. Például gázolaj lehet, úgy van. Kerozin, így van. Más. Tessék? Aceton is oldja, nem a, nagyon, nagyon nem a legjobban. Oldja, mert tulajdonképpen az xilol és toluol típusú aromás vegyület. Nagyon sok oldószerre van, egyik rosszabb, mint a másik. A legjobb oldószerre az a benzol. Akkor ugye benzinbe, hát lakbenzinbe simán lehet oldani. ugye lehet ilyen aromás alkoholokban, mint a xilol, toluol, és hát van magán, ott ugye jól láttam, hogy van a nyakában egy nagyon klassz kis valami, igen, és hogyha mostan valahol Chicago utcáin 30 évvel ezelőtt sétálna, és akkor úgy le akarnák magáról eszemelni, mit csinálnának a gangster világ, mit tenne magával. Kapna egy kloroformos tampont az órocskájába, tehát a klórozott szénhidrogének nagyon jó oldószerei, sok-sok oldószere van, egyéb kutyább, mint a másik, szóval ezek nem jók, de látják, ezt mindezt azért mondom el, mert oda van írva, hogy 99%-ba kell tudni oldódnia, soha nem, tökélet 100%-osan a bitumen nem lehet feloldani. Ebből csak azt kell tulajdonképpen megjegyezni, ott vannak viszkozitás adatok, és végén itt vannak a fráztöréspont adatok, és ezzel tartunk most egy kis szünetet, jó? Méghozzá egy 5 perces szünetet, meg tudunk ebbe állapodni, egy 5 perces szünet, és akkor kicsit hamarabb fejezzük be. Jó? Kérek egy visszajelzést, jó? 5 perc szünet. Hát láthatják, hogy itt a lágyuláspontnak van egy felső határértéke, meg itt van a fráztöréspont. Mondjuk, hogyha az 58-hoz hozzáadunk 5-öt, abszolút érték 5-öt, az 63. Ha az 54-hez hozzáadunk 8-at, az 62, ez meg 61. Hát egyik kutya, másik ebb, ugyanakkor az úgynevezett plasztikus hőtávolság. Most, ha én anyagtamba gondolkozom, most melyik bitument szeressem, amelyik nyáron egy kicsit jobb, de akkor télen rossz, vagy fordítva, amelyik télen jó, de hát akkor nyáron egy kicsit ugye plasztikusabb, gyűrődik az aszfalt, nyomvájusodni fog. Akár melyik termékre ránézünk, ez a plasztikus hőtávolság gyakorlatilag ugyanaz. Azt már az előbb is mondtam, hogy hát persze az útépítő mi azt szeretnénk, hogy télen nagyon merev legyen, bocsánat, nyáron legyen nagyon merev, tehát ne alakváltozzon. Télen meg legyen alakváltozó képessége, ne legyen rideg az aszfalt, mert akkor meg fog repedni. És akkor ott tette a fene, mert hát akkor ki kell öntsem, meg vízzárósági, meg bomlási, meg sokfajta probléma adódik. Na most, hát ez egy ősi probléma az útépítőknél. Azt mondtuk mindig is, hogy valamivel meg kéne sózni ezt a bitument ahhoz, hogy még jobb legyen, mert hát itt ugye ez a gyakorlati helyzet, és akkor az emberiség kitalálta azt, hogy modifikáljuk a bitumeneket. Ez nagyon rég múltra tekintem vissza, már a még előző század vége felé próbáltak hozzá nyers kaucsukot keverni Indiába, mert ott valamiért ez volt adott. Aztán mindenfajta ilyen gumiörleményeket próbáltak belenyomni, polietilén hulladékokat. Szóval valahogy fel akarták dobni különböző eljárásokkal a bitumennek a tulajdonságait. Ez egészen addig nem ment, amíg a úgynevezett harmadik generációs polimerek ugye nem jöttek a világra. Ez a 60-as évek vége, az úgynevezett monoolefinekből és a diolefinekből kialakuló hát modern polimerek, amelyik ilyen százezres elágazó szénlánccal rendelkeznek, százezres mol tömegű elágazó szénlánccal, vagy pedig egy ilyen rácsos szerkezetet tudnak kialakítani. És kérem szépen, például ez a rácsos szerkezet, ez azt jelenti, hogy jó és nagy az úgynevezett rugalmas visszaalakulási képességük. Hát gyakorlatilag ilyen nagyon rossz példával olyat is mit tudok mondani, hogy amikor a hülye gyerek rágózik, ugye, és akkor így kihúzza és elengedi, akkor úgy visszacsapódik. Hát tudunk mi ilyet bitumenből is csinálni, még olyan abbat is. Tehát elkezdték a bitumeneket modifikálni polimerekkel. Ezek a polimer modifikált bitumenek. Jellemző, hogy az összes útépítési bitumen felhasználásból Magyarországon mintegy 5-800, attól függ, hogy mekkora az autópálya építési program, de durván olyan 5-8%-os hányadot képeznek a polimer modifikált bitumennel gyártott aszfaltok. Ez az arány Franciaországban 25%, Németországban 22%, és hogy ez a régió is hát számításban jön összehasonlításként, Lengyelországban 11% pillanatnyilag. Ezek a feldobott tulajdonságú bitumenek, hát jóval drágábbak éppen a polimer tartalom miatt. Ezeket kis mennyiségben adagoljuk a bitumenbe, és hát általában a világ, nem csak Európa, de a világ mára kiforrottan a következő polimereket használják. Az EVA, ez az etilén-vinilacetát polimer, 3-7%-ba bekeverve a bitumenbe javítja fel a bitumennek a tulajdonságait. A stirol, tehát az SBR, a stirol butadien latex kopolimer, ez 2-4%. Az etilén propilén dién úgynevezett terpolimer, és az SBS, a legnagyobb mennyiség, Európa 75%-ban ezt használja, a stirol butadien stirol kopolimer, tehát az ezekkel a polimerekkel gyártott bitumenek ma jelentik a polimer modifikált bitumeneket, nagyon fel tudják dobni a bitumenjeinknek a tulajdonságait, hogy csak egy érdekességet mondjak, Bécsben ilyen polimer bőrze van. Szóval ott van egy ügynökség, és ott adják, veszik, mit tudom én, mit csinálnak ezekkel a polimerekkel. Nagyon fontos anyagok, speciális technológiákra használjuk őket, leginkább, vagy nagyon nagy forgalmi terhelési útszakaszok aszfaltjainak a gyártásához. Kérem tisztelettel, ezért van az, hogy az újépítési autópályák aszfaltrétegeihez, annak a gyártásához, aszfaltanyagainak a gyártásához csak polimer modifikált bitument lehet újabban ugye használnom. Mit is javítanak ezek a polimerek? A nyári plasztikus ellenállást növelik, alakváltozási ellenállást növelik, ez magyarra fordítva, hát nem nyomvájúsodik úgy az utunk. Javítják általában a téli hőmérsékleten való viselkedést, lejjebb száll az a bizonyos hőmérséklet, ahol túridegé válik már a repedés érzékenyé a bitumen. Mindenképpen növelik azt a plasztikus hőtávolságot, hát majd mindjárt fogjuk látni, hogy mennyivel, de annál egy kicsit jobban is. Következésképpen nő a lágyuláspont és a frásztöréspont közötti hőtávolság. Jó adhéziós kollagina és jó kohéziós tulajdonságot kölcsönöz a bitumenünknek. Hihetetlenül fontos két tulajdonságról van szó. Hol használjuk? Talán ezt úgy érdemes ám úgy megjegyezni, tehát nagy vagy rendkívül nagy forgalmi terhelési útszakaszokhoz épített aszfaltok gyártásához, hídszigetelési, hídburkolati rendszerek aszfaltjainak kialakításához, a Magyarországon sajnálatos módon nem használatos úgynevezett porózus aszfaltnak a gyártásához, feszültség eloszlató hatású közbenső membránok, rétegek építéséhez, ez a SAMI rétegek, ez a stress absorbing membrán interlayer, főleg felújításoknál kell ilyeneket alkalmazzunk, repedezett légi leöregedett felületeknél. Speciális, akár permetezéses szórásos, akár pedig önterülő felületi bevonatok készítéséhez, hézzak kitöltő anyagoknak a gyártásához, mondjuk egy betonburkolat fugáinak a kitöltéséhez például, de hát csatlakozáshoz egy kiemelt szegélyhez, hitburkolatoknál, sok minden máshoz. És az úgynevezett rugalmas hiddilatációk, burkolatdilatációk készítéséhez állati sok készül belül újfent, mondjuk Magyarországon is. Körülbelül 6-7 ezer ilyen burkolatdilatáció van, csak az állami autópálya kezelési úthálózaton. Tehát ezeknek fontos szerepük van a modern útépítésben. Hát bizonyos dolgokhoz nem is nagyon lehet már. Rugalmas burkolatdilatáció készítéséhez nem lehet normál útépítési bitument használni. Csak ezeket, mert ezek tényleg rugalmasok, visszalakulnak terhelés hatására. Hát itt látjuk a jelenleg érvényes magyar előírást. Ezek mind az előző elfelejtettem mondani szabvány, mind pedig ez az útügyi műszaki előírás természetesen Magyarországon is az európai szabványokon alapulnak, az EN szabványokhoz. Az ad egy keretelőírást ezekhez, minden nemzet megcsinálja maga előírását, csinál ezekből a keretelőírásokból úgynevezett nemzeti mellékleteket, nemzeti alkalmazási dokumentációt. Ez is nem csak szabványt lehet csinálni, hanem útügyi műszaki előírást is, ugye út 23502 szerint. Ma nekünk ilyen modifikált bitumenjeink vannak. Kérem tisztelettel, itt az, nem tudom mennyire olvasható arra a távol messzeségbe, de például ez azt jelenti, 25/55 kötjel 60. Ez azt jelenti, hogy a penetráció a 25 és 55 közötti, a lágyulás pontja pedig 60. Azt is láthatjuk, hogy itt már újfent más érdekességek is vannak, kohéziós energia. Ugye, kollégina? Meg is mondja, hogy mekkorának kell annak a nagyságának lennie. Láthatjuk azt is, hogy a frásztöréspontok semmivel kisebbek, hanem nagyobbak a normál bitumenek frásztöréspontja. Tessék csak megnézni ezt a 45/80 kötjel 60-asnak példakedvé, 60-as lágyulás volt, ugye minimum, és mínusz 18-as frásztöréspont, ami 78. Az előbb azt mondtuk, hogy talán 62, 61, 6, 63, szóval azért ez ahhoz képest jelentős, majdnem 20 fokos plasztikus hőtávolság növekedést jelent. Van egy érdekes dolog, ez az úgynevezett rugalmas visszaalakulás 25 fokon, majd mindjárt látjuk, hogy ez milyen vizsgálatot jelent. Ez az a bizonyos hatás, amit a rágó guminál is mondtam, hogy ugye megfeszítjük, megszüntetjük a terhelést, és rugalmasan visszaalakul. Hát ilyet egyáltalán nem tudnak a normál útépítési bitumenek, ehhez kell a polimer modifikált, hát útépítési bitumen. Ez tehát a pillanatnyilag érvényes magyar előírás ilyen szabványon, keretszabványon alakul a 14.023-as. Ez körülbelül azt jelenti, hogy csak egy mondatot térje ki, hogy hiába akarja Magyarország, hogy ide 85-öt írjunk valamiért, nem lehet, mert az ilyen szabványnak a menülapja az olyan, hogy lehet 70-et, lehet 80-at, esetleg lehet 90-et, de 82-t semmiképpen nem. És minden paraméter vonatkozásában így van. Tehát egy adott ország, egy adott térség, földrajzi térségről. Szóval aszfalt technológiával mindig tessék megjegyezni, hogy a klímát az azonnal hozzá kell fejben rendelni a dolgokhoz. Kérem tisztelettel, tehát ilyen kereszt szabványokból jönnek össze ezek a számok, oda például nem lehetne írni mondjuk 90-et a penetrációnál, ugye, itt fölül, és itt tovább. Tehát ezt jelenti, hogy van egy európai keresztszabvány, hogy minden ország a saját adottságainak, elsősorban földrajzi adottságainak megfelelően határozza meg a dolgokat. Hát kérem szépen, ugye itt nem furcsa dolgok voltak, hát itt van az a bizonyos kohéziós tulajdonság jellemzése, ehhez is ilyen duktilitást használunk, de amikor nyújtjuk, akkor mérjük nem az erőt, és mérjük az alakváltozást. Hát természetesen azt jelenti a jó minőségű, minél jobb minőségű bitumen, hogyha az erő alakváltozási görbe alatti terület minél nagyobb. Ezt a modifikált bitumenek ugye nagyon tudják. Rugalmas visszaalakulás. Megint duktilométer, kihúzzuk, de csak 20 centire mondjuk ezt a piskóta formátumú mintát, polimer modifikált bitumen, elvágjuk középen, és abban a pillanatban ugrik vissza, a stopper óra megy, és adott időtartam alatt a százalékos visszaalakulást, alakváltozási visszaalakulást kell meghatározni. Természetesen egy ilyen alakváltozás idő görbén azt tekintjük jobbnak, hogy minél nagyobb a rugalmas rész, azt jelenti az előnyösebb tulajdonságot. Vannak ilyen egész furcsa vizsgálatok, ami a gyártáshoz kell tenni. Abban a pillanatban, hogy a gyártóműbe beteszik nekem a bitumenbe a polimert, ez a polimer is kolloidálisan oldódik be a bitumen rendszerbe, még bonyolultabb kémiai szerkezeti felépülés van, mint egy jóval bonyolultabb, mint egy normál bitumen esetében. Igen, ám csak itt van egy szétosztályozódási veszély, különösen akkor, hogyha rossz a disperzitási fok, nem jól tudják bekeverni, elkeverni, homogenizálni, beépíteni ugye kolloidálisan az alapbitumenbe ezt a polimert. Leszállítja nekem a gyár, a bitumengyár ezt a dolgot, beteszem a tárolótartályomba, a keverőtelepen, és egy nap múlva nem tudom szivattyúzni, mert kétfele válik. Ugye bitumerre és polimerre ez az egész rendszer, és ilyenkor borzasztó disznóságok keletkezhetnek egy keverőtelep életébe, és ezért egy ilyen furcsa, érdekes vizsgálat, ugye ez egy tube-en teszt, egy tubus vizsgálatot hajtanak végre, ilyen tubusokba töltik ki a mintákat, mondjuk három párhuzamos tubusba, beteszik egy főzőpohárba, 72 órára beteszik egy magasabb hőmérsékre, 163 fokra egyébként, és akkor kérem szépen megnézik, hogy 72 óra elteltével mi történik, ehhez mélyre hűtik, lefejtik a bitumenről a tubust, ilyen mínusz 30 fokos állapotba, aztán látják, hogy vagy ilyen alak van, ha ilyen alak, akkor régen rossz, ezt meg egy hétig is nyugodtan fel tudja használni, ugye a gyártó. Az a kritérium egyébként, hogy a mintában itt három részre vágva, a egyes részek penetrációba és lágyuláspontjába minimális eltérés lehet, csak most a részletekbe itt ne bonyolódjunk bele. Higított bitumenek. Cutback bitumen, Verschnitt bitumen, így nevezik angolul és németül, oldószerrel higított bitumenek. Az oldószer ugye az petróleum szerű, Ma Magyarországon ez kerozin, és kerozinból 10-20%-nyit adnak hozzá. Annyi történik, hogy nem 200 fokon kell gyártani az aszfaltot, 180-200 fokon, hanem jóval alacsonyabb hőmérsékleten lehet dolgozni, 90-100 fokon, és egyszerűen ennek marha nagy jelentősége van, mert a mai energia, ugye az aszfaltgyártás önköltsége az energiaköltségekből adódik, mert föl kell melegíteni a kőanyagot, a bitumen, minden forró, minden meleg, ugye ez kerül marha sok pénzbe. Régóta kitalálták a higított bitumeneket. Kérem szépen, az angol birodalom, ugye gyarmatbirodalom, a harmadik világban csak ezzel a technológiával dolgozik, és hogyha valaki kollega mondjuk Szomáliába akar utat építeni, vagy éppen Mauritius szigetén, jó esélye van az arra, hogy ma is csak hígított bitumennel fog tudni dolgozni. Ugyanakkor az Európai Unió nem szereti, nem szereti azért, mert ez a bizonyos oldószer, ami lágyabbá teszi ezt a bitumen, az szép lassan elmegy a stratoszférába, szóval légszennyeződést okoz. Környezetvédelmi szempontból nem kívánatos anyagról van szó. Arról volt szó, hogy Brüsszel letiltja egész Európába, és mit tesz Isten, mint egy fél évvel ezelőtt megjelent a legújabb ilyen szabvány erre vonatkozóan. Nyilvánvaló a nagyhatalmak, már a szabványosítás szempontjából is nagyhatalmak, a három nagy, ugye Anglia, Franciaország és Németország megvétózta ezeket a dolgokat, mert még egyszer mondom, az egykori angol érdekeltségű birodalomban, hát mondjuk Ausztráliában nem kell nagyon nagy meleg aszfaltpálya szerkezeteket készíteni, biztos látnak ilyen PIMF filmeket ma is Ausztráliából, ott ugye kicsit röhögnek a méretezésen is, mert mondjuk a canberrai repülőtér altalajára vagy talajára rátesznek 10 centi aszfaltot, és simán landolnak rajta a jumbo jetek, szóval nincs különösebb probléma. Tehát ilyen nagy léptékű országokban India, Ausztrália, Afrika, transzafrikai utak, ezek mind aszfaltmakadámok, és felületi bevonatosak, nagyon-nagyon használják. Nálunk egy kicsit visszaszorul, de azt tessék látni, hogy a második világháború előtt hát nagyon-nagyon előtérbe tért Magyarországon is az aszfaltmakadámok építése. Nem akarok elidőzni rajta, nincs is olyan túl sok időnk. Itt arról van szó, hogy van egy magyar előírás, ugye nálunk kétféle termék van pillanatnyilag is, egy úgynevezett 20/40-es és egy 150/300-as. Mind a két szám viszkozit, higított bitumen, ilyen viszkozitát, tehát kifolyást, viszkozitás 30 fokon 10 mm-es nyíláson, ilyen kifolyás idővel. Ha ezt itt szobahőmérsékleten hát kitöltöm egy edénybe, akkor ez egy olyan rendkívül sűrű, vagy hát nem is nagyon sűrű, de félfolyékony higított bitumennek. Másik 100 fokon teljesen ilyen vízsűrűségű. A 150/300-as az már egy nagy viszkozitású, hiszen hosszú a kifolyási ideje. Ugye? Azzal minősítjük ezeket, azzal állítjuk be ezeket a termékeket, az ilyen ledöglött méz konzisztenciájú. Amikor már a csuporba a méz úgy jó beáll, hát valami ilyesmi. Hát lehet látni, hogy tapadásérték van definiálva, meg hát lehet látni azt is, hogy úgynevezett desztillációs próbával mi van, tehát a sok oldószert tartalmazó terméken lehet látni, hogy 20% oldószer is lehet benne, maximálisan. A kevés oldószer tartó változatban meg legfeljebb 13%-nyi, ugye maximum 13%-nyi oldószer mennyiség van. Angol előírás, a Road Note, A francia előírás ma is 6-6 különféle higított bitument szerepeltet, úgyhogy arrafelé ezek a technológiák még mindig nagyon erősek. A kis viszkozitású termékünket ezt lehet használni itatásos aszfaltmakadámok készítésére. Nem fogunk tudni az anyagba kitérni, hogy ezek milyen. Tehát maradjunk abban, hogy mind a kettőt aszfaltmakadámok készítéséért. Ez elsősorban itatásra és esetek felületi bevonatok készítésére is használhatjuk. Bitumen emulziók. Ez egy nagyon fontos valami. A bitumen emulzió, ugye a bitumen és a víz ősi ellenségek. A legjobb szigetelő anyag. Kérem szépen, ugye, hogy én nem tudom, nem mondtam, mert hát nem fér bele ebbe a kurzusba, de hát a babiloni tornyoknak a falazásához tetszik tudni, hogy mit használtak? Tetszik tudni, hogy mit használtak? Hát akkor én elmondom, természetes aszfaltot. Nem véletlenül azért, hogy ezek időnként úgy alakváltoztak, mert volt egy forró nyár. A Tigris és az Eufrates völgyében a hát ilyen rituális fürdőknek a szigetelésére, vízszigetelésére tetszik tudni, mit használtak. Természetes előfordulású aszfaltot, tehát gyakorlatilag ez egy finom agyagásványokkal átitatott természetes bitumen. Tetszik-e tudni, hogy a asszír birodalom szentélyéhez vezető úton a kőlapok hézagait mivel töltötték ki? Jó a válasz. Hát természetesen. Szóval azért, ez egy tradicionális anyag, mindezt csak azért mesélem el, mert kérem szépen a bitumen és a víz ősi ellenségek. De hát valamilyen trükkel azt a, ha most ide tennék mondjuk egy B70/100-as mintát egy ilyen átlátszó főző pohárba, hogy lássák is, megfordítanám, az gyakorlatilag szilárd anyagnak tűnne ezen a hőmérsékleten. És hogyha ide tennék egy pohár emulziót, akkor azt úgy egy nagyobb kehelybe, akkor simán úgy lögybölném, mint egy jobb pofa bort, amikor az ember úgy ízleli. Tehát az egy olyan viszkozitást jelent. Víz és bitumen. Na de hát ősi ellenségek, mit kell ahhoz csinálni, hogy egy ilyen kompozíció előálljék? Föl kell aprítani egészen kis cseppecskékre a bitument, hihetetlen nagy aprítási energiával, tehát 1-5 mikron nagyságú cseppekre oszlatjuk, és hát tulajdonképpen emellé víz van, vizes közegbe van, egy olaj-víz típusú emulzió áll elő, amelyik azonnal meghalna, ha nem lenne egy harmadik anyag a rendszerbe, és ez egy valamilyen hát felületi töltöttséget kölcsönző anyag. Minden egyes cseppnek ad egy felületi töltöttséget, úgy hívják ezt, hogy emulgálószer, amelynek van egy poláros, a töltött része, és egy apoláros része, amelyik a bitumen cseppbe kolloidálisan oldódik be, és minden egyes cseppecskének van egy felületi töltöttsége. Azt kell megjegyezni, hogy az útépítés ma már kizárólag a pozitív felületi töltöttségű anyagokat használja, tehát az úgynevezett kation aktív bitumen emulziókat. Ezt így néz ki, ugye a bitumen emulzióban a diszpergált anyag a bitumen, a diszperziós közök pedig a víz, de minden egyes bitumen cseppecskének van egy felületi töltöttsége. Tessék megnézni, ez a felületi töltöttség itt a cseppeknél itt jelentkezik. Ez egy zsírsav, amin, imid vegyület, ugye, azért van pozitív töltöttsége, és a vizes közegnek, hát pedig savas közegnek kell lenni, jellemzően sósavas közeg, 2-es és 5-ös pH-ra beállított rendszerben. Na most, ha ide teszem egy pohárba, semmi baja nincs, mert Ez a rendszer egy elektrostatikus befolyás alatt nincs, az egyes cseppecskék kölcsönös vonzás és taszítási helyzetben vannak egymással. A baj akkor kezdődik, hogyha ebbe beledobok egy szem követ, vagy kiöntök egy betonfelületre egy darabot belőle tűnik, akkor megbomlik ez az elektrostatikus egyensúlyi állapot, és ez az emulzió kezd megbomlani. Közben itt egy kicsit rossz helyen van ez a slide. Hát ezek a vörös kis gömböcskék a felületi töltöttség, tehát ezeknek a elektrokémiája olyanhoz, hogy ezek pozitív felületi töltésűek, és a barna szín jelenti maga az 5-10 mikron nagyságú bitumen cseppecskét. Kérem szépen, a törési idő az különböző lehet, lehet gyors, közepes és lassú. Ezt különféle trükkökkel lehet szabályozni, egyrészt az emulgáló szer mennyiségével. Ugye itt a német felirat emulgátort mond, nem jó a kifejezés, azért nem jó, mert az emulgátor tulajdonképpen az a rotor, amelyiket, tehát maga a gép, amelyik előállítja, tehát emulgáló szer az a helyesen magyar kifejezés mindenképpen. Hogyan gyártjuk? Úgynevezett kolloid malomba, ugye nagy sebességgel, 17-20 000-es fordulattal forog egy tárcsa, egy álló tárcsa mentén, hallatlan kis réstávolságra, ugye, és tulajdonképpen egy ilyen hallatlan nagy aprító erővel hát nyírjuk szét a bitument. Hát intézni egy ilyen, ez egy úgynevezett hörelmalom, hörelgyártmányú malomnak a vázlata. Van egy szabály, hogy úgy kell beállítani a bitumen és a vizes fázis együttes hőmérsékletét, hogy az 200-220 fok között legyen. Ebből következik, hogy miután mondjuk 100 fok fölé nem lehet vinni a víz hőmérsékletét, jó, ha az olyan 85-90 fokon van, hogy ki lehet számítani, hogy ugye mennyi lesz a bitumennek, már híg folyós gyakorlatilag itt a bitumen, és ez megy be ugye ebbe a bizonyos hörelmalomba. Hát tulajdonképpen ez a technológiának egy elvi vázlata, ugye bitumen, az emulgátor, itt is úgy van fölírva, még egyszer mondom, az az emulgáló szer, azt a vizes fázisba adjuk a savas sósav, amivel pH-t állítunk be, és különböző ilyen vegyszerekkel, sókkal, úgynevezett pufferolást hajtunk végre ebbe a rendszerbe. Kérem szépen, amíg a bitument az útépítés számára általában kőolaj, nem általában, hanem kőolajfinomítók gyártják, addig az emulziót azt nem bízzuk a bitumen gyártó üzemre, vagy a kőolaj feldolgozó üzemre. Az akkor helyes, hogyha egy országban területileg jó eloszlásban vannak jelen. Mert vizet nem szállítunk hallatlan költségekkel, ugye? Hát 40% vizet szállítgatni, mert különben is a nagy szállítási távolságok az emulzió megtörésére nem tesznek jó. Tehát ez egy ilyen elvi sémája. És hát kérem szépen, természetesen erre is van útügyi műszaki előírás. Magyarországon most az a rettenetes furcsa helyzet állott elő, hogy erre is van természetesen EN, tehát európai keretelőírás. Ennek alapján elkészült már a magyar nemzeti melléklet, már több mint másfél éve, de nem financiális okokból nem tudta még a MAU-t kiadni, és következésképpen a régi előírás még érvényben van. Minden esetre, amit meg kell jegyeznünk, az a következő, hogy tulajdonképpen különböző bitumentartalmú emulziókat gyártunk különböző célokra. vagy normál útépítésből, útépítési bitumenből, vagy polimerrel modifikált útépítési bitumenből, vagy normál útépítési bitumenből, de az emúzió gyártás során viszünk be polimert, leginkább latex emúziót, és így módon csinálunk modifikált bitumen emulziót. Lehet, hogy most ez egy nagyon picit komplikáltan hangzott, van tehát normál bitumen emulzió, itt is van modifikált bitumenes bitumen emulzió. Még ennél is komplikált rendszer van, majd el fogom mondani a slurry szileknek, a világszerte terjedő slurry szil technológiáknál, hogy például az olaszok ma hogyan csinálják a Monte Catini cég a legmodernebb emulziókat. Kérem szépen, az előírás aszerint is megkülönbözteti az emulziókat, hogy azt ragasztáshoz, permetezéses és szórásos technológiájú, kizárólag fenntartási célú felületi bevonatok gyártásához, ehhez a bizonyos hideg aszfalt, vékony, ez az abszolút szobahőmérsékleten dolgozunk, hideg aszfalt, vékony rétegek gyártásához, ez korábbi magyar megnevezés szerint kevert felületi bevonatok, a nemzetközi megnevezés szerint pedig a slurry seal bevonatok készítéséhez, illetőleg ilyen fenntartási jellegű hideg aszfaltok gyártásához használunk. Olyanokra is szükség van, mert télen olyan rongyállapotban van az úthálózatunk, hogy percenként szükség van a kátyúk betöméséhez, hideg aszfaltokra, zsákos aszfaltokra, más módon ugye pillanatok alatt bedolgozható aszfalt keverékekre. Egy szóval ilyen szempontok alapján csoportosítja a magyar előírás is a bitumen emulziókat. Itt látunk különböző megfogalmazásokat, hogy mit értünk, ragasztás, felületi bevonat, hideg aszfalt, vékony réteg és emulziós aszfalt keveréken. Jelölési rendszerekről van szó, időhiányában én ezt nem fogom most már maguknak elmondani, meg fogják találni az anyagok között. Minden esetre azt lehet látni, ezt a táblázatot elmondom, hogy ma ezeket a jelöléseket kellene tudnunk, vagy ha ne adj Isten, hónap valaki maguk közül, mondjuk Ausztriába vállalna munkát, és emulzióval kellene dolgoznia, akkor ez a nemzetközi jelölés. Ez meg a korábbi magyar jelölés volt, nagyon beszédes volt a korábbi magyar jelölés, mert azt mondja, hogy gyorsan törő bitumen emulzió, ugye, a rapid, azt mondja, bitumen tartalma 40%, 70/100-as bitumenből állítottuk elő. Az R betű azt jelenti itt a G után, hogy ezt ragasztáshoz használjuk. A bitumen emulziót, az útépítés nagyon sok helyen használja, szinte napi gyakorlatként a különböző aszfalt rétegek egymáshoz történő összeragasztásához. Tehát egyik legfontosabb nélkülözhetetlen ragasztóanyag. Gyorsan törő emulziókat használunk például a rézsűknek a füvesítéséhez. Megfogja a fűmagot, ugye az eróziós hatásokkal szembe véd. Vagy ugye mondok egy másik példát, gyorsan törő bitumen emulzió, permetezéses, szórásos, felületi bevonat készítéséhez 70% a bitumentartalom és PMBA elasztomerrel modifikált bitumenből készült. Ez egy modifikált bitumen emulzió, ez a bizonyos slurry seal gyártásához használható dolgok. A legújabb előírás szerint, ma még nem hatályos előírás szerint, itt vannak a követelményrendszerek. Én ezzel most már itt részleteiben nem foglalkozik, arra most már nincs se idő, se energia. Én azt gondolom, hogy arra nagyon oda kell figyelniük, ha valaki maguk közül útépítővé, de akár a fenntartásba, tehát az üzemeltetésbe fog majd dolgozni. Az emulziók tulajdonságait rettenetesen szükséges ismerni, és arról nem is beszélve, hogy az egyik modern irányzat, aszfalt technológiai irányzat, éppen a hideg, vékony aszfalt koporrétegek építése, óriási rugalmasságú ilyen stadionok, hogy hívják ezt, tartán vagy rekordtán pályájához hasonló vékony aszfaltok koporrétegek készítésével. De ilyen anyagokkal csinálunk egymás mellett ugye főpályát, kerékpárutat, más színnel, mondjuk vörös színnel, vagy gyalogjárdát mellette még kék színnel. No hát szóval ennyit a mai dolgokról. A bitumen, az aszfalt útépítés hát alapvető anyaga, tehát nagyon-nagyon ismerni kell a tulajdonságait. Köszönöm a figyelmüket!